Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja: egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Elindul a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Május 5-én csütörtök reggel fél hét után egy perccel egy különleges vendéggel. Itt van körünkben Mihálovics András.
Köszönöm én is a hallgatókat. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Nagyon rég nem találkoztunk, kedves mester!
Régen?
Ne, hát régen.
Egy örökké valóság.
Abszolút, igen. Milyen volt Róma? Láttam szépen, lesültél ott a Kolossz. Gondolák, Eiffel-torony. Nagyon jó. Klassz minden.
Hát leírhatatlan. Egy ilyen kulturális sokkot éltem át. Gyakorlatilag,
hát igen, lehet.
Gyakorlatilag. Én voltam már egyébként, csak pont azokat hagytam ki, amik számomra fontosak. Most nagyon sok időt szántunk a Vatikáni Múzeumra, és bátran állíthatom neked, hogy a Kolosszeum minden kövje alá benéztem, hogy
jól tetted.
Nincs
ott. De láttam képet, nagyon nem haladtak azzal a színpadi megoldással. Pont annyi van belőle kész, amennyi korábban volt nálam is.
Most a felső, a legfelső szintet renoválják, azt fel van állványozva rendesen, de iszonyú, mert én kívülről megcsodáltam korábban, most bementem, aréna szint, alsó szint, felső, minden, ahova be lehetett lépni, én beléptem, és...
Ez ember tátja a száját, hogy akkor ezt hogy?
De figyelj, én ezt a másik, ami ugye ilyen fellépő gladiátorként sok helyen verekedtünk már, a legmeghatározóbb élmény egy ilyen spanyol bikaviadal aréna volt, ami azért valljuk be jóval kisebb, mint a, de sokkal nagyobb, mint amit itthon lehet csinálni. És figyelj, egyszerűen abba így beleélni magam, hogy egy ilyen, nem tudom én, valahonnan összeszedett, kiképzett gladiátorként egyszer csak belöknek ebbe, és ez a hát ez mostani 21. századi sokat látott emberként is így mellbevágott, hogy ez ekkora, azt a mindenit, és akkor ott még ugye helytállni meg az életedért, verekedni, őrjöngő 50-80 ezer ember
előtt. Azt várják, hogy az oroszlán szétkapjon, mert ugye...
Ne, engem nem, mert az másik sport, az más, az hát a Venáció nevű sport, a gladiátor küzdelem.
Jó, de lehet, hogy kétszer elvernek, és utána azt mondják, hogy
nem, mert az más keretében nem, mész. Mert az más kiképzést igényel, tök más igényel a Venáció nevű sport, amikor állatok ellen verekednek, meg más a Munus, amikor ugye ember-ember ellen gladiátor. Ezt nagyon összemossák, és ezt megkapjuk mindig nagyon kedvesen, oda jönnek az emberek, és az hogy oroszlánok hol vannak,
igen. Azok mikor jönnek.
Ezzel lehet kihozni egy gladiátort a sodrából. Na mindegy. Szóval borzasztó, de ugyanígy elmondhatnám, a Szent Péter Bazilikába sem jutottam be annak idején egy ilyen párnapos.
Lehet, mi is egy fél napot beragadtunk.
Nekem a Kolosseum, meg a Fórum Románum, meg a Palatinus, meg a nem tudom micsoda egy nap, de ez a látást a Mikulásig. És utána a Vatikáni Múzeum is volt egy teljes nap. Én tényleg megnéztem ott is mindent, és nagyon hiányoltam, hogy az etnográfiai kiállítása az éppen valami miatt nem volt. Ugye mindenféle népek, mindenféle dolgokat adományoznak a katolikus egyház fejének. Tehát ilyen egzotikus, mit tudom én, láttunk egy így messziről egy, hát kb. Szerintem 2,5 méter magas valami esőerdei indián törzsnek a fejdíszét. Az nagyon durván nézett ki. Na de pont ezt nem láttuk, úgyhogy... Úgyhogy, és hát az olaszok, hát figyelj, tehát ahogy ott öltöznek, ahogy az emberek hát egymáshoz az, igen, viszonyulnak, hogy az emberek a turistákhoz viszonyulnak. Tudod, ez a, nekem az volt nagyon-nagyon tanulságos, amikor így hozzád szólnak, Magyarországon általában azért szólnak hozzád, mert valami bajuk van. Tehát, hogy miért állsz elé, miért így nézel, miért úgy eszel, nem tudom micsoda. Itt meg érdeklődnek.
Igen.
Tudod, ez a, oda jön a pincér, rád néz, kérdez valamit, először ez a gyomor összeugrik, hogy mi van, és utána jössz rá, de hát ez az ember kedves, ez az ember örül, hogyha te örülsz. Tehát amikor kicsekkoltunk a szállodából, mondtam, hogy na, akkor ennyi volt, köszönjük szépen a vendéglátást, akkor szeretném rendezni a számlát, hátralép a portás, de hát miért? Hát miért mennek el? Hát,
igen.
Nem tetszik, igen, a város. Tehát ezek az apróságok.
Persze.
Hogy beül melléd ebédelni.
És nyilván ezt elmondja, meg eljátsza mindenkivel, de akkor is úgy érzed, hogy ilyen tök közvetlen kapcsolatban
vagytok. De, nem, is, de az utcán is.
Nyitott. Igen.
Tehát, hogy sétáltatott egy ilyen hihetetlen figura három kiskutyát, megnéztük a hihetetlen figurát, mert olyan volt a fellépése, megállt, és nem ez a mit nézel, nem, hanem ez a ránk nézett, és olaszul elkezdett valamit magyarázni, mosolygott, akkor mondtuk, hogy hát nem értjük, mert angolokban, akkor ő 3-4 mondatot mondott, hogy hát látja, hogy tetszik a kutyája, és hogy képzeljük el, hogy ez milyen rossz ez a nagyobbik, meg a kisebbik, valami ilyesmit mondott, majd elégedetten továbbment. És ott azon a részén a városnak bolyongtunk, a csáó az 4 étterembe ült be, az alatt a 3 óra alatt, még miatt jöttünk, mentünk. Tehát itt megivott egy kávét, ott egy kis proszekózott, ott elbeszélgetett a barátja, jó, egy nyugdíjas korú volt.
Jó, szóval, hát akkor is, itt azért ritka, hogy annyi nyugdíjas korú kutyázás közben, igen, 4 vendéglátó helyet végiglátogat, sajnos.
Minden tömve van, mindenki, tehát ilyen munkai megbeszélésen is lehet látni, hogy nem ez a nekiesünk, hú, apám, nézzük, mert 20 perc múlva vissza kell menni, kezdődik egy meeting, tehát hogy ez az életérzés. És ezért volt jó, hogy jó sokat voltunk ott, mert azért így abszolút. Nem rohannak, senki nem ideges. Ja, az összes atrocitás kelet-európai turistához tartozott. Tehát, mikor beállsz a Szent Péter tér egyik felén a sorba, hogy a másik felén sorra kerülj és bemess a Szent Péter bazilikába, és a cél előtt 100 méterre végig, egyébként olyan gyorsan ment a sor, én először nem akartam beállni, de 20 perc alatt ott vagy a bejáratnál. Na most nem, 20 perc alatt nem várunk. Persze. Beáll elém egy csávó, és szólok neki, hogy a sor az ott van, jó napot kívánok. Én nem mondjam meg neki, hogy ő mit csináljon. Ez volt a válasz.
Ó, de jó.
De tudod, ez a kelet-európai angolul. Tehát, hogy azért... És akkor mondom, hogy de pedig megmondom, mert hogy hát itt előttünk, meg mögöttünk, meg nem tudom, állnak emberek fegyelmezetten sorba. Jól van, akkor menjél előre. És most beállt mögém, érted?
Hát igen, sajnos. Sajnos vannak ilyen
differenciák.
De akkor az összességéből akkor jó volt, ez azt jelenti, hogy
hát,
nézelődhettek voltokat.
Figyelj, én nem sajnáltam időt, energiát,
akkor pénzt. Akkor nem Ács Gábor adott tanácsot. Nem. Róma, klassz, másfél nap.
Igen. Miért nem? Mert Pompej 3 óra.
Igen, tud ilyeneket mondani.
Igen, meg tudok egy nagyon jó Lidlit, ahol olcsó a előmelegíthető pizzaszelet. Nem, igen, nem. De mindig étterem, mindig kávézás. Tehát ez egy kicsit így belepróbáltunk simulni ebbe az életet. Nem rohangáltunk sehova, hogy
úristen,
20 perc múlva oda kell érni valahova. Na mindegy.
Nagyon klassz, örülök.
Hát én köszönöm a lehetőséget a Millenségen stábjának.
Hát kérlek, nagy áldozatot hoztunk, de igen, hát na mindegy.
No!
Névnaposok, Györgyik,
ne felejtsük el attól, mert én az Örökvárosban gondoláztam, hogy a Györgyiket.
Igen, a Györgyik ünnepelnek, angelusok, Györkék, Piuszok, sok névnap, kocsárdok, köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Születésnaposok közül csak kiragadva egy-kettő, Erik Szienkiewicz.
Ne, azt na ragad ki, mert az a egyik kedvenc író, hát olvastam?
Nem, hogyne, számtalan történelmi regénynek a
szerzője. Mi a kedvenc?
Hát, Özönvíz, Quo Vadis, az is ő, ugye?
Azért kapott Nobel-díjat.
Igen. És még lehetne sorolni.
Nekem nem, nekem a keresztes lovagok azt tetszik.
A keresztes lovagok, az is zseniális.
Úgy mondjuk hogy... ezek a gyötrődő, ám de kőkemény fiatal emberek, ezeket így nehezen tudom elképzelni. Tehát az, amikor így, jaj, Iluska, miért hagytál el engem? Nem bírom nélkül. Majd utána beáll egy csatába, és levág 300 ezer embert.
De jó, de ezek kellenek ahhoz, hogy
hogy a hölgyeket is megszólítsa Henrik Sienkiewicz. Aki nem olvasta, próbálja meg. Nem biztos, hogy az Özönvízzel vagy a Quo Vadisszal kell kezdeni. Nem tudom.
Sokszor...
mindegyik nagy lélegzetvételű történelmi
tanuló. Igen, sokszor nagyon részletdús, nagyon komoly leírások, nagyon kell követni. Bár most szerintem lehet, hogy éppen most kell ilyet olvasni az internet korszakában. Az ilyen könyveket most már rendszerint gép előtt olvasom, és amit nem tudok, azt már is tudom googlizni.
Radnóti Miklós.
Így van.
Nagyon kedvelt magyar költő, 1909-ben született, május 5-én, aztán Lázár Ervin, egy másik nagyon-nagyon széles körben ismert és kedvelt Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő meseíró, nagyon hiányzik, ugye 2006 óta nincs velünk, 1936-ban született ő, aztán hiányzik a pofonok nagymestere, Bújtor István színész rendező, vitorlás versenyző is volt ő, 1942 május 5-én született, hát megunhatatlanak a filmjei. Én nem tudom, hányszor láttam, a Pogány Madonnától kezdve, tényleg ez.
Igen, néha belekapcsolok a tévéműsorba, és az megy, akkor az első reakció, ó, már megint, hát ez ó, már
igen, de ott és a Szocreál Balaton.
Igen, hát az meg az, csoda. Hát az a mikorosztályunknak meg külön csoda ezeket ott mazsolázni.
Igen, amikor fehér trapézgatjában mondta, hogy megyek lábtengózni a fiúkkal, és nem tudom én, egy tálca kisfröcsoltat.
Igen, meg a hazai kocsmákban a Nyugat egyetlen lenyomata egy csinzánó világító reklám.
Bizony.
Zsediális.
A Monty Python csoport tagja, Michael Palin, angol színész, több ismeretterjesztő filmje is van, tehát nem mind nevettető. Jaj, ez kapcsolódik egy nagyon aranyos történetem. Ugye a Monty Pythonnak volt az a Brian életében, hogy ki kellett írni, hogy rómaiak menjetek.
Aha, igen.
Megvan az a póló, hogy ez nekem
igen,
megvan?
Igen, persze.
Na most ezt én felvettem a tényleg? Forum Romanum. Le vagyok fényképezve, hogy rómaiak menjetek haza latinul, és a legnagyobb döbbenetemre egy szerzetes csoport szembe jött a Forum Romanumon, miközben én ebbe a pólóba sétáltam, és ők ugye tudnak latinul.
Persze.
És ez a lefagyás, tudod, ez amikor jön szembe, látod, hogy nézi a pólódat, nem hisz a szemének, és utána ez a azt a mindeni. Szerintem ők nem látták a Brian életét. Na, Bétót Laci bácsi, zenei szerkesztő, műsorvezető, a lemezlovas, és még mindig aktív. Torgella Sanyi, Leo. Nehogy kiadjuk, 1982-ben született magyar válogatott labdarúgó, de nem mondtuk el, hogy Bétót László 1947-es évjáratú.
Igen.
És hát a hang, korunk egyik hangja, Adél, angol énekesnő, zenész, dalszerző. Volt egy nagyon megható interjú vele, ahogy a válása után az alkoholizmusából visszatért, lefogyva, stb. Opra csinálta, egészen hiányteremtő volt, és én így ott...
Óriási volt az interjú, óriási az átalakulás, óriási a hang, és most nézem, hogy még bőven van hátra a munkásságából, nagyon szép korban van.
Menjünk Mexikóba ma, ha tehetjük,
mert... Cinco de Mayo.
Igen, egyébként a mexikóiság ünnepe, így fogalmaz a mindentudó. Egyébként az Egyesült Államokban és világszerte egyre több helyen ünneplik, nem csak Mexikóban ezt az ünnepet. Tehát ez kicsit olyan, mint az íreknek a Szent Patriknak, nem?
Olyasmi lehet, igen, szerintem is.
Úgyhogy nagy buli van Mexikóban ma, és természetesen az esély egyenlőség napja is ma van, erről se feledkezzünk meg, mert nagyon fontos téma, és hát bár érvényesülne minden szelete az esély egyenlőségnek a mindennapjainkban, de sajnos nem így van.
Hát mi most ennek jegyében akkor a Quimby-nek adunk helyet, hogy így is van, rázendítsenek, addig elmondjuk az elérhetőségeinket, 06 30 20 10 9 09, SMS, WhatsApp, Viber szám, de akár az infokukac@millásreggelire is lehet írni, a Facebook chatre is, és a Viber közösségünkre is majd pattintunk valamit, azt is lehet nézegetni.
No, hát lássuk, mit ír a sajtó. Természetesen a gazdasági hírek homlokterében az van, hogy lesz-e olajembargó, vagy nem lesz, ha lesz, hogyan lesz, ha nem lesz, miért nem lesz. Szóval minden sajtótermék vérmérsékletétől függően erről számol be a vezető hírek között. A világgazdaság azt írja, nem jutottak dűlőre az uniós tagállamok az orosz olajembargóval kapcsolatban. Magyarország és Szlovákia felmentést kaphat, és minden bizonnyal ezt fogja kérni Bulgária, valamint Csehország is. Zárójel. Akkor milyen embargó az, hogy most aztán oda csördítünk, kivéve.
De, és akkor egy hosszú lista, hogy ki nem csördít.
Az Európai Bizottság többek között az import teljes betiltását javasolta évvégi határidővel az újabb szankciós csomagjában. Az egyeztetés azonban ma folytatódik. Az olajára megugrott a híre. Moszkvában már fontolgatják, hogy mivel válaszoljanak. A magyar gazdaság minden esetre szakértők szerint óriási árat fizetne. A brüsszeli terveknek megfelelő szoros határidőn belül le kellene válni az orosz kőolajról.
Hát igen, és ennek akkor ára van az önállóságnak.
Bizony,
tehát
egyrészt, másrészt meg háború van, amit szerencsére nem fegyverekkel, hanem gazdasági eszközökkel vívnak, és ennek ára van, én ezt szoktam mondani. Brüsszel javaslata 700 forintos benzin, 800 forintos gázolaj, írja a Magyar Nemzeti. Ezt azért hoztam ide, hogy lássuk, hogy vérmérséklettől függően ki hogyan áll.
De hogy
a lapok közül
ez,
a kérdéshez. Hát ez lenne, hogyha állítólag...
Most voltam egy hetet Csehországban, 660 forint a benzin, és az emberek nem ugrálnak le a hidakról.
1,78 volt az olasz kutaknál, Róma belvárosában, azt hiszem. Vagy 1,79 valahogy így ezek a számok derengenek, direkt néztem. Na és akkor összekapcsolnám ezt a hírt egy másikkal.
Az is 670, igen, körülbelül ez a jellemző.
Rekordot jelentő 313 milliárd forintos tisztített CCS EBITDA eredménnyel zárhatta az első negyedévet a MOL. Figyeljünk oda, miért is? Az olcsóbb Ural-típusú olajjal ellensúlyozhatta a horvát és a magyar üzemanyagár sapka negatív hatásait. Az idei kilátásokat ugyanakkor nagyban befolyásolja a magyar társaság, későbbiekben támaszkodhat az orosz import olajra. Azért azt tudni kell, hogy az orosz Ural-típusú könnyűolaj és a Brent között 30 valahány dolláros, 25-30
ez
dolláros.
Ez most a háború kapcsán.
Ez egyre jobban nyílik.
Kapcsán, ugye?
Na most ugye a MOL az Uralt veszi nyomottáron, és minden hordó olajon keres 25-30 dollárt.
Ez fedezi azt a politikai akaratot, hogy adjuk el a népnek.
Na, hát akkor
hát itt
csodálkozunk azon, hogy Magyarország foggal körömmel küzd az olajembargó ellen.
Nem. Igen. Na, még egy tegnap délutáni portfóliós cikket hoznék, mert hogy azt olvasgattam tegnap este, nagyon érdekes meglátás, hogy Putyin végzetes döntése után szép csendben katonai nagyhatalom válhat Ukrajnából, ez több szempontból is. Egyrészt olyan hadi tapasztalatokra tesz szert, ami talán a világon semmi, egy óriási haderő ellen vívott háborúban, plusz úgy széttömik fegyverekkel, hogy a felszereltsége is meghatározóvá válhat. A cikkben van egy táblázat is valahol, például egyes európai országok becsült aktív állományban lévő harckocsi állománya egymáshoz viszonyítva. Ukrajna magasan 1207-tel, majd utána a lengyelek 627, 289. Persze, korban, minőségben, felszereltségben differenciák vannak a harckocsik és harckocsik között, de hát akkor is a számosságát tekintve igen magas, aztán önjáró tüzérségi eszközállományban is az élen járnak, légvédelmi eszközállományban most már. Úgyhogy Putyin elnök úr sikeresen magára húzott, vagy felépített a szomszédságában egy katonai nagyhatalmat, és hogyha pekje van, akkor még két NATO országgal is bővül a környéke, úgyhogy pont az ellenkezőjét fogja elérni.
Ez a cél egyébként, hogy minden ilyen gondolatokat forgató ember gondolkozzon hogy megéri háborúskodni.
Pontosan.
Ez nyilvánvalóan látszik a nyugati szankciókból, meg a katonai hozzáállásból. Kérdésem, megint csak zárójel, milyen viszonyban vagyunk mi egy fejlődő katonai nagyhatalommal? Pont
Ugyanez volt a cikk.
Pont.
Igen, tehát igen, én sem orosz oldalról, nem erről közelítettem, hogy ez most...
Hogy szeretnek minket, igen. Mi? No, az évszázad kamatemelését ki ne hagyjuk.
Hát Isten ment, az 50 bázis pontosat. 2000-ben volt utoljára ilyen mértékű fellépés, 22 évvel ezelőtt.
A Federal Reserve kamatemeléséről van szó. Ekkorát igen, 2000 óta nem ugrott a kamat. Ez már a második egymás követő emelés. Az amerikai jegybank az infláció ellen küzd, a várakozások szerint akár a gazdaság lassítására. Kicsit nehezen esett le nekik, de most hirtelen elkezdtek nagyokat lépdelni, nem? Mert volt ez a...
Igen.
Ja Istenem, mit csináljunk, de hát aki hát csak most... egy átmeneti kiszúrás az infláció, ne csapjuk ezért agyagat. Ú, fiúk, ez nem átmeneti. Igen. Lépjünk már oda.
Igen, azt hiszem annak idején, amikor az átmenetiséget hozták a Fed kormányzók, akkor poénkodtam vele, ugye, hogy a dinoszauruszok is csak átmenetileg éltek a földön, de elég sokáig.
Egyébként képzeld el, hogy az Európai Központi Bank késlekedéséről meg azt lehet látni, hogy a dollár hogy izmosodik az euróval szemben.
Izmosodott tegnapig, igen. Mert nem is az 50 bázispont, mert furcsa nagy kamatemelés, és majd mindjárt beszámolunk, hogy mekkorát emelkedtek az amerikai piacok, mert hogy amit utána mondott Jerome Powell, az alapján az jött ki, hogy a Fed által elképzelt kamatpálya alacsonyabb, mint amit áraz a piac, és amire ők gondoltak. Na, ott azonnali 100 pontos emelkedés az euró-dollárban. Megörültek a részvényvásárlók, mindent vettek, és megörültek, hogy ez nem is lesz akkor egy olyan szigorú. Most azt hiszem 4 darab 50 bázis pontos emelést áraznak össze. Ez egyébként meg 1994 óta lenne rekord ez a ciklus. Na, szóval be is számolunk szerintem mindjárt arról, hogy mi történt a tőzsdéken. Hogyha neked nincs egyebed, amit esetleg a lapszemlében még ide citálhatnánk.
Továbbra is marad a hőség a hármas metrón, erre készüljünk, ha már így kezd tavaszodni. Már a tervekben sem szerepel a hármas metró újra gyártott kocsijának utólagos klimatizálása. A BKV idén nem számol az ehhez szükséges hitelfelvétellel, tudta meg a Népszava. A szerelvényeket 69 milliárd forintért felújítás helyett gyakorlatilag újra gyártották az orosz metróvagonmasnál, ám az akkori fővárosi önkormányzat takarékosság okokból nem kért bele klímát. Úgyhogy ez így marad.
Az igen, mert most meg már...
Örüljünk, hogy egyáltalán mennek, mert ugye alkatrész hát ellátási gondok
és, is lehetnek. És azzal riogatnak, ugye, hogy a kerekeket azt időnként azt hiszem cserélni kell, mert a vasavason azért elég szépen kopik, és ott lehetnek majd problémák, amikor ezeket be kéne szerezni. Úgyhogy így van, pontosan ahogy mondod, örüljünk, hogy mennek.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
97%-os mínuszt hozott össze a budapesti értéktőzs, de 43.170 pontról indul ma. A vezető papírok közül kettő erősödött, kettő meg esett. Egy jó nagyot zakózott az OTP 2.73%-ot és 10.700 forinton állt meg. A MOL 0.13%-ot esett 3.028 forintig. A Richter Telekom páros viszont erősödni tudott, nem sokat. A Telekom 0,5%-ot, kemény 2 forintot, 387-ig forintban számolva, a Richter pedig 0,28%-ot drágult 7160 forintig. A legnagyobb forgalmú papírok közé belopta magát a Master Plast, ami 3,5%-os mínusz szedett magára, tehát annyira nem örülhetnek a befektetői annak, hogy viszont forgalom volt a papírban.
Aztán még a Telekomot is lenyomta.
Lenyomta, bizony. Nézzük az Xtend kategóriát, a tőzsde előszobáját, hol volt értelmezhető forgalom. A napban volt minden esetre 0,85%-os mínuszt szedett magára, az Ébdufer 4,5%-os pluszt, és a Glosterben minimális forgalomban stagnálás volt. Ezek a talán a legfontosabb hírek.
És akkor ide vigyeztünk egy kis tartalmi promót, mert hogy a Gloster igazgatósági elnökét, Szekeres Viktort 8 óra után várjuk ide a stúdióba, hogy az eredményekről és nehézségekről, vállalat gazdálkodásáról beszélgessünk vele. Nos, tegnap tehát kamatemelés a Fed részéről, ennek ellenére, ahogy említettem, ugye az utána jövő komment óriási meglepetést hozott a befektetőknek, és elszabadult a pokol már, mint a vásárlói oldalon, mert hogy a Dow Jones 2,8%-kal, az S&P 500 3%-kal, a Nasdaq 3,2%-kal emelkedett, de elkapta a SZI a kis papírokat tömörítő Russell 2000-et 2,8%-kal, úgyhogy gyanítom, a mi mínuszunk itt a béten az ma korrigálásra kerülhet így a jó hangulat során. És egyébként Európa is így zárt, ugye, mert ők is vagy velünk 5-kor, vagy később 6-kor zárnak, tehát a 8 órás bejelentést, főleg a 8:30-es sajtókonferenciát meg aztán végképp nem tudták megvárni. Így Európa nagy piacai is mínuszban zártak, a frankfurti az 0,5%-ban lefelé, tehát mínuszban, a londoni az 9% mínusz hozott össze, Párizs 1,2%-ot, az olaszok 1,4-et, ahogy kitetted a lábod, látod, szétdulták a részvénypiacot, 1% mínusz Spanyolországban, minden piros volt Európa szerte, és most pedig Ázsia meg már ünnepel, mert hogy itt meg 1% pluszok a kínai piacon, nem mindenhol, Dél-Korea például 1% mínusz, India 1,5% plusz, a nagy piacok alapvetően pozitívban vannak Ázsiában is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Nos, írtak-e bármit a
Gézunak a hajkúja, indul a lap, az se lenne jó, ha lenne egy varázsszeruzám, mert bénán rajzolok, verset meg írhatok töltő tollal is. Ezen én gyerekkoromban mennyit gondolkoztam?
Min?
Hát a varázsszeruza mesén. Vagy én nem tudtam olyan jókat rajzolni, és hogyha ugye az volt, hogy mindig lerajzoltam, ami kellett neki, és akkor a szintén...
Hát, én úgy voltam,
és azon gondolkodtam, hogy egy ilyen béna autót rajzoltam volna, akkor béna kerékkel. Autóval hova juthattam volna. Igen. Na mindegy.
Igen. De valahogy az a ceruza vezette a kezét a kis tárcak szerintem.
Kis optimista, jó reggelt, borongos időben, szemerkül esőben, kellemesen suhan a forgalom Gödről Pestre minden szakaszon, a Szerencs utcai lámpát akár menetből is abszolválhatjuk, 22 perc volt Zuglóba, 6 órakor a menet ideje Délkartársnak. Itt van Czoller Andi, képzeld el.
Igen, látom, szia, jó reggelt.
Jó reggelt.
Készül megfagyni.
Miért is?
Nem tudom.
Ne, legyél már szétcsúszol, légy szíves.
Na, mindegy, majd összeszedem mindjárt magam.
Jobb formában voltál, igen, dicsértelek.
Hogy csak 4 órát aludtam, úgyhogy
az. Ja, hát úgy azért. Nehéz, igen, a Maci kollega, meg még az ablakot is rád nyitja.
Az nem baj.
Ja, az nem baj. Azt hittem, hogy az
egy kis oxigén.
Az nem árt. Na jó, hát akkor felfrissülve, oxigén dúsan Czoller Andi elmondja a híreket nektek, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión, május 5-e csütörtök reggel van, 4:08 lesz. 3 perc múlva Mihálovics Andrással készítjük a reggeli Millás reggelit.
A Gede Balázs társam a bajban, jó reggelt kívánok én is. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk, ez lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Nézzünk, mi hír a közlekedésben.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Sajnos van egy baleset már a 14. kerület Ógyalla közben. Történt ez a baleset a Szőnyi út előtt, úgyhogy vigyázzunk. Illetve a hallgató írja, hogy az M0-ás M1 felé az M6-os csomópontnál baleset. Forgalmi akadály már nincs, de persze a bámészkodás. Igen, ez egy neuralgikus pontja.
Igen, ezt az Útinform is írja, hogy az M1-es autópálya felé a Nagytétényi kijáratnál volt korábban baleset. A 12-es kilométernél a sérült járművek a kihajtósáv elején vesztegelnek, a törmelékeket is eltávolították, így már 4 sáv járható, de még torlódás van. Aztán két személy autó ütközött össze az M3-os autópályán Vásáros Namény felé a Mezőnagy Mihály mezőkeresztes csomópont után, hát ez messze van tőlünk, de ez még érdekes lehet, az M5-ös autópályán Kecskemétnél árokba hajtott és kigyulladt egy kis autó Röszke felé a 88-as kilométernél a forgalmat megállították, torlódás van, az ellenkező oldalon Budapest felé nincs korlátozás.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na, nézzünk akkor egy-két érdekességet.
Margit-sziget.
Mi van ott?
Kérlek szépen, megnyitott a Kristály. Ez egy új kulturális szintér a szigeten. Felpezsdült az élet a Margit sziget egykori ásványvíz palackozó üzemében. Május 1-én hivatalosan is megnyitotta a kapuit, ugyanis a főváros új kulturális és közösségi helyszíne a 2022-es Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaival méghozzá. Egyébként a fennállásának 100. évét ünneplő városmajoros szabadtéri színpadot és üzemeltető Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Mostantól a Margit szigeten évek óta üresen álló Vidor Emil tervei alapján épült egykori szikvízüzem épületében nyitotta meg az új helyszínét. Összművészeti produkciók bemutatása mellett a Kristály szintér a sportos és tudatos életmóddal szimpatizáló látogatók, családok a zöldben pihenni vágyók kedvenc célpontjává szeretne válni, olyan innovatív, laza, informális közösséget építő helyszín, mely egyszerre kikapcsol és összekapcsol. Uh-huh. Ha ezt nem tudná valaki.
Jól hangzik. Mint ahogy az is, hogy 3 magyar város is bekerült az EU klímasemleges városok programjába, méghozzá Budapest, Miskolc és Pécs, abban a 100 európai városban, melyek a Horizont Európa városi misszió keretén belül majd a Net Zero Cities platform szakmai támogatásával valósíthatják meg a 2030-ig a klímasemlegességi célkitűzéseiket. A városi misszió tavaly megjelent felhívásában összesen 377 város fejezte ki elköteleződését a klímasemlegesség iránt. Az Európai Bizottság által kiválasztott 100 város feléleli mind a 27 tagállamot, és további 12 város került kiválasztásra a Horizont Európa programhoz társult, vagy a társulást tárgyaló országokból.
Az alsó rakpart lezárásával kapcsolatban jött egy hír, miszerint az Autóklub szerint nem volt érdemi egyeztetés, fenntartásaik vannak az ötlettel kapcsolatban. Tiltakoztak a pesti alsó rakpart egy szakaszának önkényesnek vélt végleges lezárási terve miatt, szerintük önkényes, és ezzel összefüggésben a fővárosi önkormányzat előzetes egyeztetését hiányolja, pedig lenne alternatív megoldás is. Azt mondja a Magyar Autóklubnak a jogi és érdekvédelmi bizottságának elnöke Kovács Kázmér, hogy a Magyar Autóklub nem ért egyet az észak-déli közlekedési folyosóként használt pesti alsórakpart Lánchíd és Erzsébet híd közti szakaszának végleges lezárásával, a forgalom belvárosba terelésével, miközben a cél épp a belváros tehermentesítése és a levegőszennyezés csökkentése, a környezetvédelme és a balesetmentes forgalom levezetése. Ötletes helyett stratégiai tervezés szeretne az Autóklub, és milyen alternatívát kínálnak? Kovábban is volt, és a továbbiakban számítunk egyeztetésre a fővárosban. Faramúci a helyzet, és azt mondja, hogy itt keresem a cikkbe, hogy a szintézis az lehetne, a bemutatásra kerülne egy olyan közlekedési folyosó, ami kiváltaná a pesti sorakpart egy részének lezárását. Ilyen lehetne például, mivel úgyis csak egy meghatározott szakaszt érintene a lezárás, hogy az adott távon a sétány alatt alagútban vezessék el a forgalmat, amint ezt számos külföldi példa is igazolja. Hát az jó drága lenne.
Azt hiszem. Na jó, lépjünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Ez a Millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádión, és megnézzük azt, hogy a Policy Agenda által számított 2022-es első negyedévi gazdasági fejlődési index hogyan néz ki. Azt szerintem nem árulok el nagy meglepetést, hogyha azt mondjuk, hogy visszaesést és komoly nehézségeket jelez előre, de hogy mégis milyeneket, azt Bejó Pállal, a Policy Agenda kutatási igazgatójával nézzük át. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nos, mennyire komoly a helyzet, mennyire ugye látszik, és nagyon sok hatás van szerintem felsorolni, és felesleges, hiszen már itt is a Millás reggelben is beszéltünk róla nagyon sokat, meg mindenki érzi a bőrén, tapasztalja az inflációt, a háborús környezetet, a áru féleségek, nyersanyagok emelkedését, árának emelkedését, ellátási lánc problémákat. Minek nézünk elébe? Hogy néz ki majd ez az év?
Hát úgy tűnik, hogy a 2021-es év az viszonylag jól sikerült, ugye a korábbi évekhez képest elég magas volt a visszapattanás, és hát a GDP értéke is folyamáron 55 ezer milliárd forint lett. Ez azt jelenti, hogy volumenben ugye egy 7,1%-os növekedés volt 2021-ben, de hát 2022-re ez az relatíven magas bázis, még egyszer ilyen magas GDP növekedés nem fog eredményezni. Úgy tűnik, hogy az árstabilitás, ami megborult, az azt fogja okozni, hogy a gazdaság nem fog jól működni. Ugye magas inflációs környezetben nem biztos, hogy a recessziót meg lehet úszni, ezért mi úgy gondoltuk, hogy hát 2,5% lehet az a pessimista forgatókönyv, amely mellett amilyen mértékben növekedhet idén a GDP, és hát ezt alátámasztja azt, amit szerkesztő úr az előbb elmondott, ugye mindazok a problémák, amely a gazdaságot nehezítik, az inflációt gerjesztő jövedelem kiáramlás, ugye hát az ástop léte, a belföldi ipari termelői ár ugye már januárban 36%-kal emelkedett, ennek nagyon komoly inflációs gerjesztő hatása van, aztán rettentő gyenge forint árfolyam, ami már jelentkezik, ugye, mert a korábban beszerzett importáruk elfogynak nyilván, és hát az egész világban érvényes nyersanyag és energia, hát árválság, az válság az nagyon komoly problémát okoz, ugye a szállítási, ipari nyersanyag, energia áremelkedések, azok lassítják mindenképpen a gazdaságnak a normalizálását. Tehát nagy probléma nyilván, hogy a monetáris politikánk, amely most hát elkezdte ugye azt a megoldást, hogy az kamatemeléssel visszatérni majd valamikor a kitűzött 3%-os inflációs célhoz, hát ez 2-3 évig is eltarthat, de valószínű, hogy ez egy nagyon magas, hát akár 8% körüli alapkamat szükséges, és ez biztos, hogy komoly mértékig foghatni a gazdaságra. A több ágazatban, szakmában ugye jelentős kétségekre adott már okot itt a gazdálkodás nehézségeire vonatkozóan, ugye az ástop korlátozás, ami meg valószínűleg hát év közepén szükségszerűen meg fog szűnni. Érdekes dolog az, hogy a cégeknek a jelenleg a bizalmi indexe is stagnálnak, de hát
hogy nem csodálom azért, hogy
erősödni fog.
Igen, pessimizmus van, tervezhetőség nincs. Ugye, amíg itt van a szomszédban a háború a nyakunkon, addig nyilván, sőt, hát hogyha befejeződik is, ugye a szankciós lépések, az energia vagy energetikai problémák, áremelkedés, ugye gondoljunk csak pont a tegnap tárgyalt kőolaj embargóra, ezeknek még óriási hatásai lesznek, amiket most nagyon nehéz előrevetíteni akár éven túlra.
Igen, ez teljesen így van, és ezért mondtuk mi azt, hogy hogy számolnunk kell azzal, hogy a GDP növekedés lassulni fog, és esetleg recesszió következik be. Aha. És ezt erősíti egyébként az is, hogy akár teszik, akár nem, de meg kell ismerni, hogy egy ikerdeficit kialakulásával is számolnunk kell. Tehát nagyon magas lett a költségvetési hiányunk, és ez esetleg még tovább is nőhet, bár nyilván, hogy a kormányzat ugye ezt bizonyos beruházások visszafogásával, bizonyos hát intézkedésekkel, kiigazításokkal az év közepétől csökkenteni tudja majd, vagy legalábbis lassítani, de mindenképpen a gazdaságban az export tevékenységünk jelentős csökkenése az azt jelenti, hogy a folyófizetési mérlegünk a korábbi évtizedhez képest jelentősen elromlott, tehát a GDP arányosan azt kell, hogy mondjam, hogy néhány százalékos folyófizetési mérleg egyenleg lesz GDP arányosan, akár 2,5-3% hiány is, és ez ugyancsak kedvezőtlen lesz. Az importunk pedig, hát az egy nagy kérdés. Ugye valószínűleg, hogy a nagy jövedelem kiáramlás az magas keresletet okozott, de ez meg akár teszik, akár egy bizonyos árbérspirál újkori figyelembe vételére utal. Tehát elképzelhető, ugye, hogy nagyon sok helyen nagyon jelentős béremelési igények jelentkeznek, amit hát akár tetszik, akár nem, ezt akceptálni kell. Ugye nyugdíj kiigazítás is lesz, valószínűleg bizonyos szakmákban, területekben elkerülhetetlen egy magasabb hát bérnövekedés, és ennek a kereslet növekedésen keresztül újabb inflációs emelkedése lesz.
Uh-huh. Hát és akkor még ott a forint helyzete, ugye, ami így most első körben az orosz-ukrán háború miatt indult meg, és került egy gyengébb szintre, de hogyha az történik, amiket itt most elmondott, és a makropályánk rosszabbodik, és az egyensúly, az iker deficit is kialakulóban, akkor pedig a makro helyzet fogja azt alátámasztani, hogy gyengébb legyen a forint árfolyam.
Igen, ez teljesen így van. Nyilvánvaló, hogy a monetáris politika nem fogja tudni a forintot erősíteni semmiféleképpen.
Most is látszik, hogy sokszor nincs hatása az emeléseknek az árfolyamra.
Hát igen, igen, ez teljesen így van. Úgyhogy előveszik itt újra majd nyilván a közgazdászok az euró bevezetésének a lehetőségét, ami gondolom, hogy ezután még inkább elhúzódik majd.
Mennyire lesz fájdalmas egy átlagember számára ez a makrogazdasági helyzet? Mit tud tenni a kormány, hol vannak a mozgástere annak, hogy ezt a rendkívüli nehéz helyzetet kezelje?
Igen, izgalmas dolog az, hogy ugye az infláció növekedésével azért nőnek a adóbevételek is, és a költségvetés bevételei is emelkednek, úgyhogy az elmúlt évben is, 2021-ben is ugye az adóbevételek azok hát megnövekedtek 8,5% körüli mértékben. Ez valószínűleg most is így lehet, tehát a költségvetésnek van azért valami mozgástere ahhoz, hogy könnyebben kezelje a szükséges hát ástophoz kapcsolódó kiadásokat. Ugye érdekes az, hogy megváltozott a kormány kommunikáció is, ugye nagyon izgalmas, ugye, hogy nem megszorításokról, hanem kiigazításokról beszélünk ugyan, de ugyanakkor már beszélünk arról, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, és bizonyos területeken oda kell figyelni, hogy a költségvetésnek az ástop okozta kiadásait hogyan lehet csökkenteni. Ez meg arra hat. Az azt mutatja nyilvánvalóan, hogy a reál jövedelmek azok nem fognak olyan mértékben növekedni, mint a korábbi évben. Valószínű, hogy hát a bruttó átlagkereset az ugyan növekedhet 12-14%-kal, de hát a reál jövedelem az infláció miatt ennél nyilvánvalóan csak néhány százalékos bővülésre utalhat.
Világos, hát nem túl rózsás a helyzet, vagy legalábbis a kilátás. Tehát majd meglátjuk, hogy mikor és hogy jöhet valami fordulat, vagy hogyan alakul az idei év. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk.
Én is. Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.
Jó, Pállal, a Policy Agenda kutatási igazgatójával váltottunk pár szót arról, hogy hát mik a kilátások idén idehaza, ugye? 0630 2010 909 SMS, WhatsApp és Viber szám, ez ide írhattok, üzenhettek, kérdezhettek, most hírek jönnek Czoller Annival, aztán folytatjuk.
No kérem szépen, már is folytatódik műsor, folyamunk még hozzá, a nagy könyvünnep témáját tűztük napirendre. A Pallas Athéné könyvkiadó már a legelső megjelent könyvhöz élő közönség eseményként működő könyvbemutatót szervezett. Ez aztán bevett gyakorlattá vált a kiadónál, tökéletesen illeszkedik május 1. és 2. szombatján, azaz 7-én és 14-én megrendezendő nagy könyvünnep. A részletekről fogjuk faggatni Cseh Katinkát, a Pallas Athéné könyvkiadó ügyvezetőjét. Csókolom a kezeit, jó reggelt kívánunk!
Ja, bocsánat, igen, hangot is kell adnom, nehezen jön össze ez a beszélgetés. Nos, egy kicsit a kiadóról váltsunk pár szót, hogy milyen típusú könyvekről van szó, mit ad ki a könyvkiadó, ami már 100 fölött van, hogyha jól olvastam a kiadott kötetek számát.
Én tudom, közgazdaságtan meg pénzügy, van egy pár kiadványom.
Katinka majd elmondja.
Igen, igen. Köszönöm szépen. A Pallas Athéné könyvkiadóban az egyik fő témakörünk a közgazdaságtan pénzügy, de mellett a geopolitika, a menedzsment és a fenntartható fejlődés tématerületeiről is jelentettünk meg kiadványokat. Ezek főként fordítások, angol nyelvről fordítjuk őket, és kapcsolatban állunk a legnagyobb külföldi egyetemi kiadókkal, a Harvarddal, a Princetonnal, a Stanforddal, Yale-el, MIT-val, és ezek az ő szakmai sikerkönyveik magyar nyelven. Ezek nagyon frissek, tehát egy-két éve jelent meg eredeti nyelven, és már a magyar olvasók is a kezükbe foghatják. Mi alapvetően fizikai könyvkiadással foglalkozunk, de a digitális világban is megjelentünk, tehát már e-bookokat és hangos könyveket is készítünk.
Uh-huh. Akkor ezek szerint van egy online értékesítési felület is, vagy könyvesboltok felületén lehet az e-book formátumot megrendelni? Vagy ez hogy működik a terjesztés?
Az e-bookokat a kiadónk webshopjából tudják megrendelni, a hangos könyvekhez pedig van egy saját platform, a hangos könyvek gyártói, a voice.hu-ról lehet megvásárolni.
Mióta működik a könyvkiadó? Ez a 130 körüli kötet, ez elég nagy számnak tűnik nekem, persze nem tudom, hogy a normális ütem vagy menet egy kiadónál, de én úgy gondolom, hogy ahhoz képest elég fiatal a kiadó, hogy ilyen sok kötete jelent meg.
Igen, mi 4 éve működünk, és közel hetente jelentetünk meg új kiadványokat, úgyhogy ez viszonylag gyors tempónak számít. Ugye egy-egy könyvnek az előkészületi munkái azért az egy 6 hónap vagy egy év is lehet, attól függ, hogy mennyire szakmai könyv, de valóban tehát, hogy a 4 év alatt nagyon sok könyvet tudtunk megjelentetni magyar nyelven.
Aha, akkor gyakorlatilag folyamatosan vannak folyó projektek, hogy ezt a heti tempót lehessen tartani. Azt titok, hogy esetleg mik vannak előkészületben?
Jelenleg 40 könyvön dolgozunk. Igen, kiemelnék néhányat, például a Csíkszentmihályi Mihálynak a Flow című könyve megjelenik majd a kiadón kínálatában. Ez majd őszre várható, illetve karácsonyra is nagyon sok izgalmas könyvvel készülünk. Például lesz egy gazdasági könyvünk az 1%-os szabályokról.
Na, ez nagyon izgalmasan hangzik. Ugorjunk vissza akkor a jelenbe és a könyvünnepre. Ugye elég furcsa a szervezés, mert két ilyen önálló szombat, tehát nem valami egymás után lévő napok alatt lebonyolított jamboree-ról van szó, hanem két szombat adja a helyszínt. Az egyik az rögtön most hétvégén lesz. Hogyan néz ki, hogy lesz ez az ünnep? Mit lehet ott?
Igen, ugye május 1. és 2. hétvégén rendezzük meg. A szombati napokon könyves programok lesznek a Magyar Nemzeti Bank budai központjában, míg a vasárnapi napokon kortárs művészeti kiállítást láthatnak majd az érdeklődők az MNB Arts and Culture szervezésében. A könyves napokon most május 7-én a gazdaság és a fenntarthatóság lesz a témakör, Délután 1 órától várjuk majd az érdeklődőket, és 3 nagy panelbeszélgetés lehet meghallgatni a nagy színpadon, illetve lesznek a kis színpadon izgalmas interaktív előadások, és a Falcon 45 koncerttel zárjuk majd a napot.
Aha, ez tényleg jól hangzik. És milyen kötetek kerülnek bemutatásra, ami most friss megjelenés?
A gazdasági panelünkben bemutatásra kerül Kopácsi Sándornak a TET című könyve. Kopácsi Sándor Magyarország egyik legnevesebb közgazdásza, és az ő életmű sorozatát jelentetjük meg a Pallas Athéné könyvkiadónál. Ez már a 4. eleme az életmű sorozatnak, úgyhogy ezt fogjuk majd itt bemutatni.
A TET, annak van egy korábbi megjelenése, az nekem megvan.
Igen?
Igen, szerintem 2000-ben az már...
Az jó régen volt azért.
Jó régen volt, persze, és hát nyilván egy új sorozatba beilleszthetően. Egyébként annak is már Matolcsi György írta az előszavát.
Így van.
És akkor ezek szerint most egy ilyen gyűjteményes sorozat indul a Kopácsi életművéből. Jó sokat írt, szerintem van, vagy 30 könyve, mondjuk. Jó, egy-kettő az nagyon kemény ott az elején a szövetkezeti életről. Ilyenekről az nem biztos, hogy újra kiadásra kerül, de ez nagyon olvasmányos. Én nagyon szeretek Kopácsit olvasni, úgyhogy ennek én kifejezetten örülök.
Igen, úgyhogy mi újra kiadásokat készítünk ezekből a köteteiből, amik már megjelentek, illetve van nagyon sok olyan írása is, ami nem jelent meg nyilvánosan, úgyhogy mi ezeket is gyűjtjük, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan összeáll egy ilyen gyűjteményes kötet, és azt is meg tudjuk jelentetni.
Klassz! Mit láthatunk még?
A most szombati napon lesz ezen kívül 2 fenntarthatósági blokkunk. Az első fenntarthatósági blokk elnevezése a Nincs B-bolygó. Itt megismerhetik az érdeklődők a Nincs B-bolygó című kötetünket, a Mit tenne a természet című művet, illetve a 10 év múlva itt az Éjfél című gazdasági kiadványt. És ezt követően még lesz még egy fenntarthatósági blokk. Itt a digitális technológiák kapcsán lesz majd egy beszélgetés a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Műszaki Egyetem szakértőivel.
Hogyan lehet eljutni? Mennyire egyszerű, gondolom nyilvános a vásár, tehát csak úgy simán beeshetünk hétvégén a programokra?
Teljesen ingyenes és nyilvános az esemény, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A most szombati napra a regisztráció pénteken délben, tehát május 6-án lezárul, úgyhogy várjuk az érdeklődő regisztráló vendégeket, úgyhogy érdemes figyelemmel követni.
Ezt hol lehet megtenni?
A Magyar Nemzeti Bank weboldalán található egy könyvünnep és kortárs kiállítás nevű oldal. Itt tudnak a programokról is informálódni, illetve tovább tudnak menni a regisztrációs felületre.
Aha, igen.
Bocsánat, még a kiadónknak, tehát a Pallas Athéné könyvkiadó social media felületein is találnak információt a regisztrációs linkről.
Nyilván egy könyvünnepre személyesen érdemes ellátogatni a jellegéből kifolyólag, de éppenséggel, ha valakinek csak a beszélgetésekre kíváncsi, esetleg van-e valami hibrid megoldás követhető-e online valahogy valamelyik program esemény?
Természetesen a teljes esemény sorozatunkat élőben online streameljük a Pallas Athéné könyvkiadó YouTube csatornáján, tehát mind a kis színpad, mind a nagy színpad élőben elérhető lesz, és utána fent is hagyjuk a csatornánkon, tehát vissza lehet majd nézni.
Oké, hát sok sikert a lebonyolításhoz. Jövő héten még beszélgetünk egyet, ugye, mert említettük, hogy a jövő hét végén is, tehát a 14. hétvégén is folytatódik a program, akkor majd átbeszéljük, hogy akkor mi került terítékre, és mit lehet ott látni, csinálni. Katinka, nagyon köszönjük, hogy váltottunk pár szót, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen, és várjuk Önöket is sok szeretettel, és a hallgatókat is a rendezvényünkre.
Köszönjük, viszont hallásra!
Köszönjük, viszont hallásra!
Cseh Katinkával, a Pallas Athéné könyvkiadó ügyvezetőjével beszélgettünk a most hétvégén, tehát 7-én és 14-én megrendezendő hétvégi nagy könyvünnepre, ha hallhattuk, alapvetően gazdasági könyveket lehet ott böngészni. Igen, egyébként nekem is van egy-kettő, és hát ahogy említettem, a Kopácsinak meg külön örülök, mert az egy igen olvasmányos, a TET is, meg a többi is, a nyugati civilizáció kialakulásáról is írt egy könyvet. Én azt olvastam először, és utána kaptam kedvet, és vettem meg a tettet. Nos, zenélünk, majd pedig mivel folytatjuk, mindjárt mondom, hát majd találunk valami programot. Ez a Millás reggeli, továbbra is van még egy pár percünk a hírek előtt. Kérlek szépen, hát én ezt nem is tudtam, hogy most hajnalban jelentett a Masterplast, akkor ezért volt az a tegnapi, hát a maga nemében giga, de nem, egyébként amikor nagyobb hiszti volt a Masterplastnál, csináltunk nagyobbat, és a lényeg az, hogy tegnap a forgalmi rangsor negyedik helyét hozta el a Telekom elől, és hát az lehetett az oka, hogy helyezkedtek a befektetők a gyors jelentés előtt, most álltam meg a portfólióm, kérlek szépen folytatódik a növekedési sztori, ez a rövid összefoglalója a gyors jelentésnek. Az első negyedében mind a bevétel, mind az eredmények két számjegyű ütemben emelkedtek, ez derül ki. A Masterplast menedzsmentje pedig optimista, és az előttünk álló évtized a hőszigetelés évtizede lesz, vélje a vezetőség. Hát szerintem már lehetett volna, mondjuk, hogyha ehhez előbb hozzáfogunk, meg ugye a rezsicsökkentésnek az egyik negatív hatásaként szokták emlegetni, hogy az emberek nem érezték nagyon fontosnak azt, hogy a szigeteléssel foglalkozzanak, ugye mert a megtérülése alacsony volt a nyomott rezsi árakon, hogyha éreztük volna a bőrünkön, hogy mennyire fáj, akkor esetleg jobban hozzáfogunk. Ehhez persze
kellett volna, hogy... És most nem főne annyira a fejünk, ha lesz olajembargó,
sok minden összefügg mindennel, igen, így is van. A lényeg az, hogy ha minden igaz, akkor most aztán beindul a szigetelési munka mindenütt. 35%-kal növekedett a Masterplast első negyedéves bevétele az előző azonos időszakához viszonyítva, és eredmény szinten is két számjegyű volt a növekedés. Az EBITDA 19,2%-kal nőtt, az adózott eredmény 15%-kal. Csak hogy röviden így összefoglaljam a számokat, megnézzük majd a tőzsdén az erre adott árfolyam reakciót. Mit írnak a hallgatók?
A hallgatók mindenfélét hallgatnak. Írnak, például megmozgatta őket a Wanderers, az előbbi többen is fontosnak tartották megemlíteni, hogy nocsak, bár kritika is érte a szerzeményt, mi szerint ennek a dalnak nem túl modern a szövege. Biztos, igen, azért nagyon lazuljunk le, tehát amikor így zenét hallgatunk, ne kezdjünk már azon lamentálni, hogy ez hogy illeszthető bele korunk magyar társadalmának, és az befolyásoló nyugati értékrendeknek a palettájára, hogy kikeveredjek ebből a dologból. Többen követelnek napi csatát, de már mikor lesz már napi csata?
Majd
egyszer lesz, mert ezt azért nem lehet csak úgy gyerekombolsz hambekaplak alapon. Aztán többen ugye Bújtor István születésnapja kapcsán emlékeztetnek, hogy ő volt Carlo Peder Zoli magyar hangja,
hát
is.
Persze.
Úgyis maradandót alkotott ugye a Piedone filmekben. Úgyhogy ilyenek jöttek, kérlek szépen, illetve az autóklub betiltásáért is indultak mozgalmárok, aztán indultak mozgalmárok a mi betiltásunkra is, mert hogy nem szemlézzük kellő mélységben és kellő részletességgel a sajtótermékeket, mert hogy a portfólión volt egy olyan cikk is, hogy a háború milyen jó az USA-nak. Más hallgató azzal van elfoglalva, hogy az USA-t miért nem szankcionálják, amikor ő megtámad valamilyen másik országot, hogy mi miért vagyunk olyanok, hogy a tapsikolunk a magas energiaáraknak, meg ilyesmi, tehát hogy
fú, de jó, a lényeg lejött, akkor ezek szerint
egészen furcsa kontraszt az visszajöve a napsütötte Itáliából, hogy itt milyen rossz kedvű mindenki.
Hát kérlek szépen.
Úgyhogy akkor... én azért vagyok csöndes, mert így ámulok, hogy tényleg valakinek az
nem
a
nem azért vagy csöndes, azért vagy csöndes.
Hogy a portfólióról mi milyen cikket szemlézünk, és mi
de ez
és
lap erre energiát. És... azt szemlézünk, amit mi gondolunk, hogy elolvasásra érdemes, nem olvastuk el bármilyen furcsa az egész hajnali kínálatot, megpróbálunk valamire, amit érdekesnek gondolunk. Ezért hoztam például egy tegnap délután itt, mert azt speciál elolvastam. Tehát a lapszemle az ilyen, és nem fogjuk az egész cikket felolvasni, csak egy kettő csinálod, de nem fogom megmagyarázni. Szóler Andi,
majd ő megmagyarázza, bármit.
Te felfedezted, hogy a csokikában milyen üzenetek?
Igen, bölcsességek, de már úgy összegyűrtem, hogy
nekem most kigyűjtöttem.
Akkor nekem is lett volna?
Nekem egy Arisztotelész, egy Aquinoid, igen, ezek jönnek nekem.
Ó, akkor...
Okosodunk.
De nem én az enyémet, egész kis gombót
szedjük. Akkor kikukázod.
Lehet, igen. Akkor na, gyerünk könnyékig a kukába.
És jöhet a csoki.
Mindezek ellenére írja a hallgató, aki előttünk ránk dörrent, hogy mindezek ellenére ti vagytok a legjobb rádiós. Mi lenne, hogyha... Ha ezeket a magasságokat, tehát mi lenne, hogyha ez a Millás reggeli lenne egy 8 órás rádióműsor, aminek az első 3 órája arról szólna, hogy mit ír a magyar sajtó részletekbe menően. A másik fél órája az, hogy fikázzuk az aktuális nagyhatalmakat arról, hogy bezzeg, azt ki nem, de az oroszok miért támadnak követ? Meg, igen, az amerikaiak miért nem. Nem lehetne egy olyan világba élni, hogy senki nem támad meg senkit.
És akkor nem kéne állást foglalni ezekben az ügyekben.
Ez az egyik. Akkor utána lejátszánk az összes zenét, azokat is, akik
a korszerűbb szövegűeket, a moderneket, az érthetetleneket.
Közé tennénk egy diszklémert, hogy bár a mostanában zeneszámnak a szövege nem kompatibilis, de elhatárolódunk, és stb. Szerintem ez nagyon-nagyon jó rádióműsor lenne.
Biztos.
Nagy és a hírekben Szoller Andi az érme minden oldalát elmondaná, mondjuk az olajembargóval kapcsolatban, de úgy, hogy vissza a dinoszauruszik, hogy mikor meghalt az a szerencsétlen T-rex, és légmentes körülmények között kőolajjá változtak a szövetei, elnézést is köszönjük, és hála neki, hogy ezt megtette, értünk, de az orosz kőolaj, és de az amerikai, de nem, és akkor egy-egy ilyen hír, egy ilyen 2,5 órás hír magyarázatával.
Klassz lenne, szerintem klassz lenne, de most térjünk vissza a hagyományokhoz, és legyen egy rövidebb hír összefoglaló. Okay.
Annyira szeretnék Augustus Cézárt lenni. Nem Augustus, mert az egy ilyen szerencsétlen volt, és Agrippa csinált mindent helyette, de mondjuk Marcus Aurelius, a szívesen lennék, és akkor így összegyűjteném ezeket a szabad gondolkodókat, akik írnak, és akkor így a fórum románumban végig hallgatnám őket, és akkor Gergő technikus lenne a pretoriánus gárda vezetője, és egy kacsintásomból értené, hogy kit kéne vinni a szenátusba, és kit kéne vinni az oroszlánok elé. És akkor így lenne rend a hét, meg a 8-an.
Az pontosan. Na, adjunk helyet Szoller Andinak a híreknek, utána pedig folytassuk a Millás reggelit.